Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A téridő habjai és az ősanyag maradványai. Második rész. A felvétel 2005. március 7-én készült.
Van még egy probléma, ami szintén szerintem a standard modellben fellépő ilyen esztétikai nehézség volt, mint ez. Ez a mágneses monopólus. Emlegettem mindig azokat az egyesített elméleteket, amik a különböző részecske fizikai elméleteknek az egyesítései. Azokban fellép egy olyan objektum, ami a klasszikus fizikában nincs, mágneses monopólus. Tudjuk, hogy a múltkor emlegettem is, és mindenképpen feltessen röhögött rajta, hogy ha a mágnes utat ketté törjük, akkor az nem egy északi meg egy déli pólusa törik, hanem két darab mágnesre, aminek északi meg déli pólusa van. Nincsenek különálló mágneses pólusok. Elektromos töltéseknél meg lehet csinálni külön a pozitív, külön a negatív mágnesesek, nincs. Ez egy aszimmetria az elektrodinamika elméletében. Kiderült, hogy az egyesített elméletekben mindenképpen fellép mágneses monopólus. És akkor jön a kozmikus Murphy-törvény, hogyha ilyesmik létezhettek, akkor hajdan, amikor mindenkinek jutott a kozmikus demokrácia miatt a hőhalál pillanatában mindenkinek jutott ugyanannyi energiát, akkor a monopólusok is létrejöttek. A monopólusok nem tudnak megsemmisülni, csak úgy, hogy egy antimonopólussal találkoznak. Ha nem találkoznak vele, akkor most is itt vannak. Ki lehet számolni, mennyinek kéne lenni. Világegyetem tágulása során valamikor keletkeztek, monopólus, antimonopólus párok, aztán szétspücceltek. Más részecskék ezek nem tudnak kölcsönhatásba lépni, nem tudnak megsemmisülni, most is itt vannak. Ki lehetne számítani, hogy az ember például épít egy ilyen detektort, hogy egy fémkarika, és kiteszi, akkor ezen tudom, hónaponként egyszer átszalad a kozmikus sugárzásból egy monopólus. Ki tudjuk okoskodni, hogy akkor milyen áramlökésnek kell ezen haladni, mit fog mutatni a detektor. Kitették a drótkarikát, 30 éve, vagy 40, egy se szaladta. Pontosabban átlagosan 5 évenként jelentenek egyet, aztán kiderül, hogy nem, az egy ionizált stronciumatom volt, meg ilyesmi, szóval nincs mágneses monopólus. Most lehet nyilván azt mondani, hogy hát valamit rosszul tudunk a részecske fizikában, vagy volt valamiféle tiltott törvény ott annak idején, hogy mindenki keletkezhet kivéve a monopólusokat, mert akkor, stb. Szóval ugye érezni, hogy a ilyen módosítások az elméletben, ezek esztétikai bajtok, azok nem renget. Van még egy probléma, ami súlyosabb, de ezekkel kapcsolatos, az úgynevezett horizont probléma, és ez pedig a 2. fólia. Tessék elképzelni a következő helyzetet. Itt hajózunk a világ tengeren, itt vagyok én egy vitorlás hajóba, felmászik a matróz a árbocra, és látja, hogy errefele van egy másik hajó, meg arrafele, és mind a kettőnek az árbocán áll egy matróz. Az A meg a B matróz egymást nem látják, mert a föld gömbölyű. Én is éppen hogy látom. De mind a ketten ugyanazt üzenik nekem, ülésezett a TTK kari tanácsa, és azt mondta, hogy ki kell rúgni 450 úristen, tényleg ez történt, ezt üzeni mind a két matróz nekem. Honnan a fenéből tudják? Nyilván interneten olvasták, de ez még akkor történt, amikor nem találták fel az internet meg a rádiót, akkor a következő ötleteim lehetnek. A két hajó ugyanabból a kikötőből jött. Vagy pedig valamiféle misztikus angyalok közelítette kapcsolatban, mondjuk rádiós alapotbi kapcsolatban vannak egymással. Körülbelül honnan tudják ugyanazt üzenni nekem, egymást nem látják. Tetszik érezni? Most ez a vitorlás hajók korában ez teljesen misztikusnak tűnt volna egy ilyen típusú információ átadás. És nézzük meg ugyanezt a világegyetemmel kapcsolatban. Ez az ábra. Ez az előzőekhez hasonló, csak most függőlegesen múlik az idő. És ezek a görbék, ezek a világegyetem tágulásának a görbék, tehát errefele a távolságok vannak lerajzolva. Itt a nagy boom. Innen jönnek ki a különböző anyagdarabok, amik később mindenféle galaxisokkal egyesülnek, és ezek itt vagyunk mi. Rendes ember azt rajzol középre magát, én most nem voltam annyira elfogult. Szóval itt röpülnek szanaszét az anyagdarabok. Mit látok én most? a beérkező fényt, a fény véges sebességgel terjed. Tehát ha én ebből a pontból visszafelé elkezdem követni a fényjeleket, akkor egy itt levő szomszédgal azt írt, ebben az állapotban látok a távolabbit, egy még régebbi állapotban, és így tovább. Látom ezt a galaxist, látom azt a galaxist, vagy ezt az anyagi darabot. Ha még régen, lehetne további görbéket rajzolni. Volt egy korszak, mondjuk félmillió évvel a nagybum után, itt, amikor plazma töltötte ki az egészet. És annak a plazmának a vízfénye a kozmikus háttérsugárzás. Követem ezeket a görbéket, akkor távol van egy olyan pont, ahonnan éppen akkor onnan érkezik a kozmikus háttérsugárzás. Meg innen egy másik távoli pontból. Erre a két pontból, ugye tudjuk, hogy a kozmikus háttérsugárzás az égbolt akármelyik irányában, nézzük egyforma, 4/10 pontossággal. Honnan tudják ezek, hogy egyforma hőmérsékletek voltak? Hát nyilván megüzenték így egymásnak. Hogy kell ezt érteni? Miért van ott a szoba különböző részén egyforma hőmérséket? Mert kialakult a termodinamikai egyensúly. Ez hogy alakult ki? Részecskék ütköztek, átadtak egymásnak energiát, kölcsönhatásból értek egymásnak. Milyen messzire juthat el így ez az információ átadás? Nyilván T idő alatt legfeljebb a fénysebességgel terjedve C-szer T távolságig. Annak idején ki lehet számítani, mekkora, mennyi idő telt el a nagybum után, milyen messzire mehetett el akkor az információ egyik objektumtól a másikig. Tehát hogy juthattak kölcsönhatásba, milyen messzire terjedt a kölcsönhatás. Kiderül, hogy ez a két objektum, amiket én most jobbra meg balra látok az égtávoli tájékon, ezek annak idején nem kerülhettek ilyen úgynevezett kauzális, tehát oksági kapcsolatba. Egyikről addig nem jutott információ a másikra. Mindjárt mutatok más rajzokat. És ők mégis ugyanazt üzenik nekem. Ez a úgynevezett horizont probléma. Túl vannak egymás horizontján, és mégis ugyanolyan jellegű információ érkezik róluk. És nem csak ez a kettő, hanem akár merre nézek az űrben, mindenhonnan ugyanolyan érkezik. Ez a probléma tehát többen arról szól, hogy miért ennyire sima az univerzum. És erre van egy külön, ez a folyó. Gondoljuk meg, hogy mit jelent az, hogy az univerzum sima valamilyen értelemben. Ugye én alapkérdések, hogy mi az univerzum, azzal nem foglalkozunk, tehát sima, meg miért sima, és miért érdekes ezekkel gondolkodni. Honnan tudjuk, hogy a Föld sima? Mindenki tudja, hogy nem sima, ilyen rücskök vannak rajta, meg hasonló. Ha messziről nézem, akkor eléggé simának tűnik, szemben például a Phobosszal, ami sokkal rücskösebb. Hogy lehet mérni? Hát például a sugárnak a helyi változását összehasonlítjuk magával a sugárral, a sugár relatív változása 10-3-on, egy kis bolygónál 1. Körülbelül akkora hegyek vannak rajta, mint maga a bolygó. Hasonlóképpen föltetjük a kérdést, hogy honnan tudjuk, hogy itt a szobában a gáz homogén. Hát tudjuk, hogy nem homogén, egyik helyen van egy atom, másik helyen nincs egy atom. Ha kicsit nagyobb tartományra átlagolunk, akkor nagyjából egyenletesnek tűnik. Most ezt a homogenitást, ezt kicsit lazítani lehet. Erről már korábban beszéltünk, hogy a termodinamikai egyensúly fogalmát is lokális egyensúlyjal pótoljuk. Vannak kisebb tartományok, amelyeken belül nagyjából állandóak a paraméterek. Ha messzebbre megyünk, akkor már nem egyformák. Ugye itt hideg van, Afrikában meleg van, közben folytonosan változik a hőmérséket, de egy-egy ilyen atomi szakaszhoz képest végtelen nagynak tekinthető ez a tartomány, amin belül állandó. Ugyanígy, hát a Jupiter se teljesen homogén, egyrészt kicsit lapult, meg vannak rajta vörös foltok, meg egyebek. A szobában a gáz is alul egy kicsit sűrűbb, mint fölül, mert a gravitáció lefelé húzza, szóval ilyen különbséget megengedhet. Mi az, ami sima? Az anyageloszlás? Hát az valamennyire. De például a hőmérséklet nem, hiszen a Földön vannak ilyen tartományok. Hát mivel kell ezt összehasonlítani? Azzal a kísérleti csillagászi tapasztalattal, hogy az univerzum valamikor egyforma hőmérsékletű volt. Háttérsugárzás arról árulkodik, hogy a távoli nagy gömbről érkező sugárzás egyforma, ezt visszakövetjük a múltba, akkor valamikor a múltban ezek a objektumok egyforma hőmérsékletek voltak. Ugye ezt már múltkor mutattam, hogy ez izotrópia, vagy azt jelenti, hogy mi vagyunk a világ közepe, vagy az, hogy a világ mindenhol egyforma. Elképzelhető lenne olyan világ, hogy az egyik irányból érkező háttérsugárzás hidegebb, mint a másik irányból meg melegebb, tehát arra fele ott régen az a forró plazma, az forró volt, másik helyen meg hidegebb. Vagy egyik hamarabb hűlt le, vagy sűrűbb volt, sok mindent el lehetne képzelni. El lehet képzelni homogén, ám de anizotróp felületet, tehát a henger minden pontja egyforma, de a különböző irányok nem egyenértékek, merre körbe lehet menni, arra meg nem lehet körbe menni. A gömb az homogén, minden pontja egyforma, és ráadásul izotróp is, mert minden irányba ember ugyanannyi időt körbe jutunk. Na tehát akkor mi az, amit tapasztalunk? Hogy az univerzumnak a belátható része egy nagyjából egyenletes anyagsűrűségű, hogyha elég nagy kockákra átlagoljuk a galaxisokat, és egyforma hőmérsékletű nagy pontossággal. Miért érdekes ez? Hát próbáljuk megmagyarázni azt a tapasztalatot, hasonlót jelhez, hogy a bolygók gömbölyűek és körpályán keringenek, mert csak. Isten így akarja. Görögök mit mondtak? Isten szereti a gömböket. A gömbök szépek, egyszerűek, kevés adat határozza meg a gömböket, stb. Lehet mondani, hogy véletlen. Lehet azt mondani, hogy szimmetrikus volt a kezdő feltétel, így kezdődött, így marad. És a válasz az, hogy dinamikája van, története van a dolognak. Na, hasonlóképpen. Miért homogén az edényben a gáz? Csak. Istennek úgy tetszett, stb. Irtózás az űrtől. Nem lehet olyan, hogy egyik helyen ritkább legyen. Ez már egy ilyen dinamikai jellegű, de filozófia magyarázat. Mondhatjuk, hogy sima volt a kezdőfeltétel, de ez nem igaz. Csináljuk úgy, hogy a edény felét tölti ki a gáz, a másik felét nem, abból is ilyen sima lesz. Hát nem sima kezdőfeltételből is következik az, hogy egyenletes lesz az elosztás. Hát ez erősebb dolog. És mi a válasz az, hogy dinamika, meg kell magyaráznunk nekünk a termodinamika statisztikus fizika alapján, hogy egy folyamat vezetett el az állapothoz. Mit jelent a dinamikai magyarázat? Itt volt egy kis számolás, azt most inkább nem mondom el, hogy vannak nem dinamikai magyarázatok, ilyen véletlenszerű számmisztikai jellegűek, erre a 137-re majd vissza fogunk térni. De például, hogy a gömbölyű bolygót mi magyarázza? A gravitációs potenciál felett az, hogy az lesz a gömb. A körpályát, a bolygók körpályáját, arra van egy részletes elméletünk a naprendszer kialakulásáról. Ugye már volt róla szó, hogy az exobolygók ezt egy kicsit megperturbálják, de hát majd kialakul a jobb elmélet. Gáz homogenitását a termodinamika statisztikus fizika ki elmagyarázza. Na és akkor mi van az univerzum homogenitásával? Hát innen hiányzik a dinamikai elméletünk. Miért annyira egyforma? Tehát ezzel a hasonlókkal előtt szeretem érvelni, az ember lát egy ilyen nem megmagyarázott szimmetriát, akkor hiányzik hozzá. Ha nem akarja elfogadni a csak, vagy a misztikus, vagy a véletlen jellegű magyarázatokat, akkor kéne egy dinamikai magyarázat, ami megmondja, hogy alakul ki egy ilyen állapot. No, hát akkor ugye itt a nagy bum, ez a ábra, amit az előbb mutogattam, tehát itt vagyok én most, jön a fény, itt látok egy galaxist, még régebben arrafele messze a plazmát, innen annan ugyanaz jön, vajon milyen kölcsönhatás volt ott köztük. Talán egyszer már erről beszéltem, erről a hasonlatot, hogy most végre megtaláltam berajzolva. Szokták azt kérdést föltenni, hogy a világegyetem tágulásánál nagyon messze menő galaxisok vajon megsértik-e a fénysebesség maximalitásának a törvényét. De azt szoktam, hogy a Doppler effektus az azt jelenti, hogy a adott frekvenciájú spektrumvonal eltolódik valahogy. Mennyire? Hát a eltolódásnak a relatív aránya, tehát a frekvencia változás per a frekvencia, az megegyezik a V per C-vel. A V az a távolodás sebessége, a C a fénysebesség. Ez kis értékeknél nagyon oké, de amikor azt olvassa az ember, a 8 vagy mini 6-os vörös eltolódás objektumokat találtak, akkor hoppá, az annak felelne meg, hogy 6-szoros fénysebességgel távolodik tőlünk az a izé. Hát most nem annak felel meg, mert ez csak lineáris közelítés volt, de most ettől függetlenül nem baj, hogyha az jön ki nekem, hogy az objektumok gyorsabban távolodnak, mint a fénysebesség. Tessék elképzelni azt, hogy ki van rakva, régen írtam, most már 50-et kellett volna írni, korlátozás a közlekedésre. Van egy gumiból készült bolygó, ami szép lassan fúvódik föl. Van itt a két város, és elindulok innen az egyikből, amikor 300 km-re van tőlünk, elindulok 60 km-es sebességgel. Egy óra múlva megtettem 60-at, de az most már 420-ra van. Még múlik az idő, én már megtettem 120-at, de az már 540-re van tőlem, és így tovább soha az életben nem fogok oda elérni. Hogyha kicsit lassabban tágítják a bolygót, akkor ugye megtettem 60-at, és a távolság 300-ról 350-re nőtt, akkor már csak 290-re van, közeledtem hozzá. Megtettem 120-at, már csak 280 van hátra, és így tovább előbb-utóbb elérem, csak sokkal többet kell menni, mint gondoltam előre. Ebben az esetben viszont garantáltan föl fogom jelenteni azt a várost, hogy megszegte a 60-at, hiszen láthatóan milyen nagy sebességgel távolodik tőle. És ezek után bemutatják a bizonyítékot, hogy a városnak a házak gyökerei le vannak ott a gumifelületbe horgolyozva, tehát ők nem mozdultak, nincsenek kerekei házaknak, nem szegték meg a 60-at, mert nem ők mozogtak a felületen, ahol tiltott a 60-nál gyorsabb mozgás, hanem a felület tágult, a tér tágult. Ugye ezt jelenti azt, hogy a világegyetem tágulása. Jó, tehát ezt a modellt nézegetjük most. Itt van megint az ábra, ugyanaz, mint amit az előbb mutattam, csak most úgy képzeljük, hogy ez itt most tehát ilyen csészeként van lerajzolva, a különböző kék vonalak azok a különböző most galaxisokká összeállt anyagnak a távolodását mutatják. Most itt van az egész univerzum, mert háromdimenziója csak egyet rajzoltam, mert tegyük fel, hogy nagy kerek. Ezért itt vagyok én most. Követem vissza fel a fényjeleket, itt az egyik galaxis, ott a másik galaxis. Ez a két galaxis, ez egyforma, és a környékről érkező, vagy a mögülük érkező háttérsugárzás, stb. Is egyforma. Amikor ezek kialakultak, innen kijöttek a plazmakorszakból, akkor itt nem cseréltek eszmét, vagy nem üzentek egymásnak, hogy hé, nálam ennyi a hőmérséklet, állíts be, érted is annyira, mert az ebből a pillanatban kiindult fénysugár itt megy, és majd valamikor, 47,5 milliárd év múlva el fogja érni ezt a galaxist, de most még biztosan nem ért el. Hogyha a kozmikus összeesküvésének megkapja a másiknak az üzenetét, hogy gyorsan beállítja a paramétereket, nem tudtam volna, mert még nem kapta meg az információt. Mi ez hasonlít? Képzünk el egy olyan gumifelületet, ami egy nyuszilék gömb, és ahol így homorodik ott, vagy így dudorodik ott meleg, ahol így homorodik ott meg hideg. Fölfújják a nyuszilék gömböt, és akkor ennyire ilyenebb lesz, de megmarad az, hogy itt hideg volt, ott meleg, kettő között nem tudott kiegyenlítődni a hőmérséklet különbség, mert mondjuk lassan diffundál a hő ezen a felületen. Ilyesmit várna az ember egy véletlenszerű objektumnak a tágulásától. Hogyha már eleve gömbölyű volt, hát akkor nyilván akkor mindenhol egyformán langyos, tágul, továbbra is egyformán langyos. Oké. De az, hogy véletlen, hogy pont teljesen gömbölyű volt az elején, az eléggé valószínűtlen. Sokkal valószínűbb egy amőba. Amőbát fölfújják, jó, akkor ki fog simulni, de a különböző részei azért őrzik azt, hogy valamikor mások voltak. Hát milyen magyarázatokat javasoltak erre? Egyik az, hogy a kezdő feltétel volt homogén. Gömbölyűnek született, gömbölyű maradt. Ezt ugye lehet magyarázni azzal, hogy az Isten ilyennek akarta, hogy a szimmetria az szép, hogy kevés paraméterrel adható meg, és az elején spóroltak, stb. Szóval sok mindent lehet mondani. Kiderült, hogy ez egyrészt valószínűtlen, de instabil. Mert egy ilyen gömbölyű objektum a fejlődés során nem gömbölyűvé fog tovább fejlődni. De egy kis különbség elkezd növekedni, tehát amíg jelenleg gömbölyű volt, az egy csücskösség. Van egy olyan elmélet, hogy nem egy világ van, hanem sok. És mi éppen egy olyanban vagyunk, ami ilyen. Ez azért multiverzum, tehát nem univerzumban egy verzum, hanem sok verzum, és akkor mi éppen abban vagyunk, amelyik véletlenül, hogy lehetünk benne, erről majd megint később sokat fogunk beszélni. Jó. A Mixmaster, ugye, az a Mixmaster, akinek a kezében van a séker, és így rázogatja, és mindent szépen egyenletesen elkever. Ja, James Bondnál van, hogy nem keverni, rázogatja, az valami ilyesmi. Ez az elmélet azt mondja, hogy az univerzum kezdetben olyan volt, mint egy ilyen amőban, ilyen össze-vissza, gírbe-gürbe, képzeljük, ez egy anyaggal teli, és akkor elkezd rángatózni. A gumi objektum akkor, ahol nagyon görbült, hogy gyorsan mozog, és akkor össze-vissza rángatod, jól megkeveri a benne levő anyagot, és közben tágul az egész, ez közben egyre nagyobbra kéne rajzolni, nagyobb lesz, hogy meg kisimul, és közben jól megkeverte az egészet. Ez a Mixmaster, hogy a világ ilyen véletlenszerű állapotba keletkezett, de a tágulás során az eléggé gírbe-gurva világ addig keverte az anyagot, amit teljesen jól összekeveredett. Na ez nagyon biztosos elmélet volt, de sokaknak tetszett, és kiszámolták, hogy mi annak a valószínűsége, hogy eléggé görbe ahhoz, hogy meg tudja keverni. Hát körülbelül olyan kicsi a valószínűség, mint hogy eleve már ilyen görbe, teljesen simára született volna. Tehát ami nem eléggé görbe, az nem fogja eléggé összekeverni, ugye 60-10-es pontosággal ki kell egyenlíteni. Ugye ezeket a folyamatokat, amiket nem ismerünk, ezeket mind oda képzeljük a Planck-korszakba. Ott a határ, amint túl nem látunk, és ott minden lehet. Nyilván lehet a kis angyal, amelyik jól egyenletesen összekeveri a világot. Például valami ilyen típusú mechanizmus ott az elején, és egy eléggé görbe ennek a lényegében nulla a valószínűsége. És akkor most jön az inflációs kozmológia, elnézést, hogy már sokat politizálok, de tényleg történetileg ilyesmi volt. Ugye mindenki tudja, hogy a szovjet kommunista pártnak nem tetszett a nagy bum. Miért? Mert a pápa például közölte, hogy a nagy bummal a tudomány bebizonyította Isten létezését, hogy ott a teremtés pillanata. Ezt elfogadták, amikor az 50-es éveiben közölte a Vatikán. Hát nyilván akkor ezt a szovjet kommunista párt nem kedvelte. Most azok a szovjet tudósok, akik ezzel óhajtottak foglalkozni, és a részleteket is ki akarták számolni, azok nagy ideológiai nyomás alatt álltak. Volt egy nagy tudós Zeldovics, aki amúgy is cikiztek, és akkor mondták, hogy minek beszél ilyen hülyeségeket, hogy nagyból. Azt mondta a nyelvtársak, hát a következőt. Ti adtatok nekünk ennyi meg ennyi pénzt gyorsítókra. Elmondta ezt a szöveget, amit szerintem mondtam. Minél nagyobb a gyorsító energiája, annál inkább meg lehet közelíteni a nagy hőmérsékletet, annál közelebb mehetünk a nagy bumhoz. Hát mondjuk 10 a mínusz 30-a másodpercig meg lehetett közelíteni, innentől kezdve vannak kísérleti adataik. Azelőtt mi volt, azt senki nem tudja. Nyilván ott állhatott a kis angyal. De például ezek a görbéket, amiket eddig húztam, hát nyilván lehetett volna így is folytatni a múltba. Leforítja az ember, az azt jelenti, hogy így végtelenül ideje létezik a világ, szépen lassan, egy exponenciálisan tágult, és egy pillanatban átcsapott ilyenné más görbébe. Az idősebbek még emlékeznek a mennyiség-minőségbe való átcsapására, hát ezt Zeldovics hozzátett, hogy ez a pillanat volt az, amikor a mennyiség-minőségbe átcsapott, mindenkinek nagyon tetszik. Hát akkor itt a világ az lehetett végtelen ideje létező, mint a Engels mondta, volt egy pillanat, amikor egy átcsapott, mit kell csinálni, nagyobb gyorsítókat építeni, visszamenni, és akkor megnézni, hogy tényleg, akkor itt már másképp mennek a görbék. Ez abszolút ideológiai elmélet, olyan, mint amikor Kopernikusz a napot tette középre, vagy amikor a Bruno elméletében azért hittek, mert olyan jó pofa, hogy végtelen, meg ilyesmi, szóval nincs ennek tudományos alapja, de hát azt mondja, miért ne lehetne ilyen. Zeldo is nyilván tudta, hogy nem így van, de így akkor tovább publikálhatott. Na most, ez az elmélet eljutott bizonyos amerikai tudósoknak is a kezébe. Ottani központi bizottság nem avatkozott be a tudományos notba, ezért akkor ők végig gondolták, hogy jó, vegyük figyelembe, lehetséges egy ilyen állapot, de ők azt mondták, hogy az előtt viszont ott volt a nagy bum. Tehát a görbék így mennek, hogy indulnak a nullából, tágulnak, szokásos módon. Van egy ilyen szakasz, ami szétspricelteti a világot, és utána jön megint a szokásos tárgyalás. Miért jó ez nekünk? Pontosabban Gould és Teinhard 1980-ban kiokoskodták ezt. Valaki emlékszik, annak idején volt egy a Scientific Americannek volt egy magyar kiadása, tudomány címen, a legelsőben ezt részletesen leírták a szerzők ezt az elméletet. Kiderült, hogy ez az ötlet, egy ilyen tágulási szakasz, ez az előbb említett esztétikai jellegű nehézségeket a standard modellben megoldja. Ugye nagyon sokféle, tehát különböző jellegű nehézségeket mondtam, amik ugye nem voltak döntőek, de furcsák voltak. Egy ilyen ötlet, hogy volt a univerzum tágulásában egy ilyen korszak, az megmagyarázza ezt. Aki most egy kicsit türelmetlen, az azt kérdezi, hogy miért nem beszélek különleges anyagokról, hiszen azért jöttek, pillanatokon belül kiderül, hogy ehhez, hogy ilyesmi legyen, ahhoz egy különleges anyagra van szükség. Képzeljük el megint ezt a bizonyos A és B galaxist, hogyha ilyen görbén fejlődtek a világba. Itt közel voltak egymáshoz, fényjeleket cserélhettek egymással, kialakulhatott közöttük a termikus kölcsönhatás. Amikor még ebben a korszakban jártak, akkor beállt közöttük az egyensúly. Úgy is lehet mondani, hogy adott korszakban ki lehet számítani azt a méretet, azt a gömböt, amin belül beáll az egyensúly. Tehát T időt elt el az univerzumban, fényjel megtesz CT távolságot. Egy CT-nél kisebb méretű gömbön belül beállhat az egyensúly. Tehát itt ebben a pillanatban A és B már egyforma hőmérsékletű. Ezek után jön ez a hirtelen tágulás, amit inflációnak hívnak, és szétdobja őket nagyon messzire. És innentől kezdve most már nincsenek egymással a kölcsönhatásban. Jó, tehát itt kialakult az egyensúly, és itt már egyforma. Ugye ez annak felel meg, hogy ez a két matróz, akik ott integetnek, azok egy kikötőben voltak, és fölkapta őket valami helikopter, elvitte őket. Oda messze ledobta őket, és akkor most, amikor meglátom őket, akkor ugyanannak az információnak a birtokában van, bár hajóval nem jutottak volna odáig, és azóta nem látták egymást. Most, hogy magyarázza meg ez az elmélet azt? Még itt egy kis számogatás. Ugye itt volt ez a két egymással korrelációban álló egymással termikus egyensúlyba került objektumokat egyforma látunk. Itt van két még messzebbre levő galaxis, ezek mondjuk egymással vannak egyensúlyban. Ha elég sokáig várok, akkor meg fogom látni erről a C-ről megérkező fényt is, majd, nem most, majd, mondjuk 57 milliárd év múlva, és akkor észreveszem, hogy ez meg ez már nincsenek egyensúlyban, mert ezek itt nem tudtak egyensúlyba kerülni, mert ott már messze voltak egymástól. Csak hát most még nem látom annak a távolinak a fényét, mert az túl van, min az általam most meglátható horizontom. Mekkora a horizontom, körülöttem meg kell húzni a világegyetem korának megfelelő időt, megszorozva a fénysebességet, tehát 13,7 milliárd fényév sugarú gömböt kell megrajzolni, ez meg mondjuk 50 milliárd fényévre van. Majd valamikor ide ér a fénye, és akkor majd látni fogom. És akkor kiderül, az nem ugyanolyan. Onnan érkező háttérsugárzás nem ugyanolyan. De mi benne vagyunk ugyanabban a gömbben, ami ennek a tehát az itt kialakult egyensúlynak felel meg. Még egyszer tessék elkezdeni, tehát volt valamikor egy kis tartomány, amin belül kialakult az egyensúly, és ez belül volt a fénysebesség által megrajzolt gömbön, és azon belül ki tudott alakulni. És utána hirtelen felfújták a világot, gyorsabban, mint a fénysebesség, ezen ugye most már senki sem lepődik meg, és hogyha a mostani korszaknak megrajzolom a fénysebességnek megfelelő gömbjét, az belül van azon a tartományon, ami ez a pici fölfúvódott nagyjá, és azon belül rajzolgatom most a mostani gömbömet, hát az mind egyforma. Tehát egyszer már beállt az egyensúly, és most egy ilyen egyensúlyi gömbnek a belső részleteit látom csak. Ez a hirtelen felfúvódás, ami gyorsabb, mint a fénysebesség, mert ugye nem a világban való mozgás, hanem a világnak magának a felfúvódása. Mivel nem szabad összekeverni ezt azon, hogy a világegyetem tágul. A világegyetem... Most az ember meggondolja, hogy miért ilyenek a görbék, miért jött ki ez a Friedman modellből. A Friedman modell azonos egyenletet kapott az általános relativitás elméletből, mint a feldobott kő. Ennek a meredeksége az a feldobott kő sebessége. Miért csökken a feldobott kő sebessége? Mert a gravitáció fékezi. Hogyha nem túl gyorsan dobtam föl, akkor annyira le fogja fékezni, hogy visszaesik. Tehát egy pillanatban nulla sebessége a tetőponton, aztán negatív lesz majd a lefelé. Ha meg nem, akkor is lassul. Tehát ennek a görbének a laposodása az a gravitáció fékezését jelenti. Ha beillesztünk egy ilyen gyorsuló valamit, ez akárhogy is nézem, ez antigravitáció. Most nekem még vizsgázni kellett abból, hogy Einstein bebizonyította, hogy nincs antigravitáció. Neked már nem. Hát közben felfedezték ezt. Ugyanis Einstein tényleg bebizonyított sok mindent, és az egyenletei most is igazak, csak új anyagfajtát fedeztünk fel közben. Először elméletileg ezt, most dolgozunk ennek a kísérleti felfedezésére. Olyan anyagfajtát, amely ezt a hatást produkálja, és amely antigravitációs. Na ez az a különleges anyagfajta, amit most még itt ígértem, és az, hogy ennek mik az ősanyaghoz, az pillanatokon belül kiderül. Akkor most nézzük a ötös fóliát. Következő modellt tessék elképzelni. Buzakalász modellje. Itt van egy, hogy kell mondani, egy ilyen rugós csiga, vagy egy ilyen rögzítő. Itt a buzakalász, áll peckesen, itt a feje. Fújja a szél, egy kicsit megmozdul, rugógy visszatartja. Itt mondjuk, mint a két rugót tennénk mellé. Igazából itt alul van valami rugó, és így lengedezik. Érik a buzakalász, egyre nagyobb lesz a feje. Mi történik, hogyha túl nagy a feje? Az derül ki, hogy az egyensúly állapot egyszer csak ez lesz, hogy eldőlt valamelyik irányba. Vagy a másik irány. Mondjuk nyilván oldalt is dőlhet, de maradjunk ilyen egy dimenzióba. Vagy erre eldől. Ki lehet számítani a kritikus paramétert? Amikor a feje meghalad egy kritikus tömeget, akkor ez a függőleges egyensúlyhelyzet az már nem lesz stabil egyensúlyhelyzet. Egy kis mozgás kibillenti, és egy ilyen oldalt egyik irányban meglevő eldőlt állapot lesz az egyensúly. És akkor, hogyha e körül megrezgetem, akkor fog rezegni. Az egész rendszernek volt egy szimmetriája. Volt egy függőleges szimmetriát, neki tök mindegy, hogy jobbra vagy balra. Mi történik? A rendszer alapállapota az nem szimmetrikus. Tehát, hogyha ezt én tükrözöm, akkor nem azt kapom, hanem egy másik állapotot. Úgy szokták mondani, magának a rendszernek megvan a szimmetriája, de a megvalósuló alapállapotnak nincs meg a szimmetriája. Ezt lehet, hogy ilyen potenciálgödről kell elhozni. Itt van egy közönséges, egyfenekű potenciálgödör. Amikor egy objektumnak nagy az energiája, akkor ugye adott energiája van, szaladgál innen-oda, ide-oda megy, így rajzolom, hogy így rezeg, itt elfogy az energiá, szélén visszapattan, csökkentem az energiát, itt fog mozogni. Ha most a kvantumelmélettel nem foglalkozunk, elfogy a teljesen az energiája a gödör fenekére. Képzeljük egy kétfenekű gödröt. Ennek is megvan ez a szimmetriát, erre nézve a tükör szimmetrikus, hogyha jól rajzolom. Ha nagy az energia, akkor innentől odáig megy. Mit jelent az, hogy begyorsul, lelassul, de még mindig van sebessége, tovább megy, itt megáll, és ezt csinálja vissza. Így mozog. Én most fényképfelvételeket készítek róla sokszor, mondjuk világít a golyó, akkor, és átlagolom, hogy hol van, akkor mit kapok, hogy átlagosan középen van. A helyének az átlagértéke az a középpont. Csökkentem a hőmérsékletet, És amikor már ekkora az energia, akkor vagy ide fog beleesni, vagy ide fog beleesni, és itt fog rezegni. Lecsökken a hőmérséklet, vagy az energia ide beesik. Ha itt fényképeket készítek, akkor az átlag érték az már nem a nulla körül oszcillál, hanem e körül a pont körül, vagy e körül. Hova tűnt a szimmetria? Úgyhogy nem egy alapállapot van, hanem két különböző alapállapot, és a tükrözés az egyik alapállapotba átvisz a másikba. Az eredőlt buzakalásznak a tükörkép az eredőlt buzakalász. Mind a két állapot megvalósulhat. Nyilván, ha külön-külön nézegetjük egyik buzakalászt másikat, akkor egyik eredőlt, másik aradőlt, egymástól függetlenül. Nyilván a buzamezőn a külső szél az eldönti az összeset egyik irányba, de az egy külső effektus. Ha csak magától eldől, akkor mint az előbb a ceruzáról beszéltünk, egyik erre, másik arra véletlen szegen. Na most, mi köze van ennek a világegyetemhez? Az elmélet azt mondja, hogy van egy olyan mező, aminek az energiáját ezek a ilyen függvények írják le. Klasszikusan, például az elektromágneses mezőnél a mező energia sűrűsége, az elektromos térerősség négyzete plusz a mágneses térerősség négyzete, tehát E négyzet az egy parabola. Ennek a speciális mezőnek, amit Higgs mezőnek hívunk, annak ez a görbe írja le az energiát. Tehát ravasz módon nem a nulla erre kell az mező értékét. Nem a nulla értékhez tartozik a legkisebb energia, hanem egy határozott konstans plusz valamennyi vagy mínusz ugyanannyi értékhez, és a nullánához pozitív érték tartozik. Hogy miért van így? Hát ezt most ugye el kell fogadni, ez a részecske fizikában van. Történetileg ugye most én úgy mondtam el, hogy vannak a nehézségek a kozmológiában, és azt szeretnék megmondani. Történetileg nem így volt. Kialakult a részecske fizika standard modellje, és abban felbukkant egy ilyen mező, egy ilyen potenciállal. Ez a nevezetes Higgs potenciál, Higgs részecske, amit azóta is keresnek. Amit emlegettem, hogy kétféle részecske van, feles spinű, meg egyes spinű. Ez a harmadik, ami abból az elméletből hiányzott. Az elméletbe kell, a részecske fizika elméletben azért van a részecskéknek tömege, mert kölcsönhatnak a Higgs mezőben. A részecskék tömege arányos azzal, hogy a Higgs mező mennyire nem nulla, mennyire tér el innen. A szorzó tényező az minden részecskére más. Mert mindjárt mondom. Képzeljük, hogyha meleg van. Ha meleg van, akkor a Higgs mező is, mint minden, így ugrál a potenciál gödépet, a nagy az energia oszcillálgat. Átlagosan nulla. Akkor a részecskéknek, amik vele kölcsönhatnak, a tömege gyakorlatilag nulla. Azért kell ilyen elmélet, mert azok a bizonyos egyesített részecske fizika elméletek, azok csak akkor működnek, hogyha nulla tömegű részecskéket írunk bele az elméletbe. Ez egy matematikai bonyodalom, hogy anélkül nem jók az elméletek. Van, mert tapasztalatból tudjuk, hogy a részecskéknek nem nulla a tömege. Ezért azt mondjuk, hogy az nem eleve van nekik, hanem kölcsönhatásba kerülnek egy ilyen X-mezővel, és az ad nekik tömeget, ami arányos az ő átlag értékével. Ez az egész trükk, ez arra való, hogy kimagyarázzuk azt, hogy a Higgs-mezőnek nem nulla az átlagérték. Hogyha egy ilyen kétfenekű potenciálgödre van, lecsökkent a hőmérséklet ide, akkor most a Higgs-mező itt rezeg egy picikét, gyakorlatilag konstans, és akkor ezzel arányos értéket ad a vele kölcsönható részecskéknek. Az elektronnak azért van tömege, mert ezt az értéket meg kell szorozni egy állandóval, és az lesz az elektron tömege. A proton tömege, ez az érték szorozva egy másik állandóval, stb. Minden részecske azért kap tömeget, mert a jó, nem a protonok, a kvarkra kell elmondani, minden részecskének azért van tömege, mert kölcsönhat a Higgs mezővel. És miért konstans a részecskék tömege? Mert a Higgs mező szépen beállt az alapállapotába, és már csak itt a gödörfenekén icereg mocorog. Amikor meleg volt, és mikor volt meleg, a nagy bum után nem sokkal, akkor a Higgs mező ilyen nagy oszcillált, és ha nagyon magasan vagyunk, akkor már tök mindegy, hogy ez a gödör van, mert a gödörfenekén nem érezzük a finom részleteket. Tessék megint a múltkori közlekedő edényekre gondolni, közlekedő edény alja rücskös, amikor magasan van a vízszint, akkor tök mindegy, hogy mennyire rücskös az alja. Amikor közeledünk, akkor észreveszünk a finom részleteket. Hát ez a mai részecske fizikai elméletben ez ott van. Nem azért találták, hogy a kozmológiai nehézségeket megmagyarázzák. Guttnak és Steinhardtnak az volt a zseniális ötlete 80-ban, hogy ha már van egy ilyen újabb részecske fizikai létező, akkor nézzük meg, hogy ennek mik a kozmológiai következmények. És akkor a következőt gondolták végig. Csökken a hőmérséklet, Higgs mező egy oszcillált, és megérkezünk idáig, és akkor ebben a pillanatban vagyunk, ott a szint ekkora, és akkor a mezőnek el kell dönteni, na most ő erre ugorjon, vagy arra ugorjon. Talán ismerik Buritán Szamarának a történetét, aki két egyforma széna csomótól egyforma távolságban volt, nézte azt, melyikhez menjek oda, hát teljesen egyformák, ez ilyen filozófus szamár volt, addig töprengett, amíg éhen halt. Egy valódi szamár nyilván földobja a pénzdarabot, és elindul jobbra vagy balra. De Buridan Summerer így nem tudott dönteni. Na most, mi van a fizikában? Hogyha pontosan itt lenne, akkor ott marad a végtelen ideig. Kvantum elmélet van, kis rendszkéseket végez. Tehát egy idő után a véletlen vagy eldönti erre, vagy eldönti arra. Tök ugyanilyen a hegyére állított ceruzának, és amit már többször emlegettem, annak a matematikája is. Hát a véletlen eldönti, hogy erre vagy arra, valamerre le kell gurulni onnan a potenciál hegyről. Véletlenszerűen. Később bonyolították ezt az elméletet, hogy na jó, még egy darabig maradjon ott, az azt jelenti, hogy középen van egy kis gödör, oda belesik, akkor ott marad ott a szilágot, alagút effektussal álltuklik ide, és akkor itt esett tovább, vagy arrafelé. Ezek már az elmélet további finom csicsázásai, azzal most nem nagyon foglalkozunk. Most mi ez az elmélet, amiben ez egy mező elmélet? Tehát van egy mező, nem az elektromágneses, csak egy másik mező, ami betölti a geometriai teret. Akkor ezt a Buridan dilemmát a tér minden pontjában eljátsz. Egyik helyen így dönt, hogy jobbra billen, másik helyen úgy dönt, hogy balra billen. Nyilván szomszéd pontokban hasonlóféleképpen fog billenni, tehát amikor egyik helyen billent, akkor a környezetében is ugyanarra fog billenni. Másik helyen meg elkezd nőni egy olyan tartomány, ahol meg emelre billent. És közben még van az a rész, ahol még nem billent sem erre. Ezek a tartományok elkezdenek nőni. Most mi az, amikor ide beleesett? Hát ez az állapot, ami ma nekünk a természetes állapot, a vákum. Mennyi a vákumnak a nyomása? Nulla. Úgy lehet elképzelni, hogy volt az eredeti, ez az állapot, ami a szimmetrikusnak felel meg, tehát amikor ennek a mezőnek az átlagértéke nulla, azt jelöltem ilyen kék satírozással, és ebben egyik helyen létrejön egy kis buborék, amiben mondjuk ennyi a mezőnek az értéke. Ha leestünk innen, legurultunk a gödör fenekére, ezzel energia szabadult föl, ez kellemes dolog, akkor az ilyen dolog elkezd exponenciálisan nőni. Tehát a buborék ez elkezd tágulni. Most mi ez? Hát ebben nulla a nyomás. Akkor a környezetében mennyi volt a nyomás? Ugye a nulla nyomás az gyorsan tágul, formálisan úgy tudjuk lenni, a környezetében negatív a nyomás. Tehát úgy tekinthetjük, mintha negatív nyomású lett volna ez a furcsa állapot. Ezt matematikailag többféleképpen le lehet írni, és a termodinamikába is be lehet vezetni negatív nyomású állapotokat. Ilyenek vannak például akkor, amikor a víz fölforrott, keletkezik benne egy buborék, és ez a buborék elkezd nőni, az ilyen instabil pillanatokban föllépnek negatív nyomású állapotok. Martirás Katalin és Lukács Béla, két magyar fizikus kidolgozta a termodinamikának azt a általánosítását, amiben beleférnek a negatív nyomású állapotok. A negatív abszolút hőmérsékletet azt már korábban nevezették. Jó, tehát léteznek ilyen típusú buborékok, amik így nőnek, és ezek aztán, ez az, amit mi most vákumnak hívunk. Mi történik a buborékokkal, azt később mindjárt ki fogjuk deríteni, de egy pillanatra most képzeljük el megint a Buridan effektust. Csökken a hőmérséklet, itt vagyunk, ennek a mezőnek el kell dönteni, hogy erre megy, vagy arra megy, de töpreng. De közben a hőmérséklet csökken tovább. És már itt kéne lennie, már itt kéne oszcillálnia, vagy itt kéne oszcillálnia, de ő még mindig ott van. Ez mit jelent? Hogy ő neki a termodinamika által kiosztott K-szortének megfelelő energiához képest plusz energiája van. Ott maradt a mező, és van benne egy csomó energia. Mert ő elfelejtett beállni egyik vagy másik gödörbe. Ez olyan, mint azt már többször emlegettem, az a bizonyos dinoszaurusz, aki elfelejtett kihalni, mert hosszú életű. Már rég lejárt a fajának a kora, de ő még mindig itt sétál a városba. Ezt is megírta Calvino a Kozmikomédiával, dinoszaurusz, aki még most is itt van. Ez most egy olyan dinoszaurusz, akinek ilyen nagy energiája maradt. Most mi ez? Hát maga a vákum, az eredeti vákum, ez a kék vákum, a tér minden pontjában állandó energiasűrűséggel rendelkezik. Milegetem, és akkor most térünk vissza ennek a fóliának az elejére. Elnézést megint a képletekért. A milegetem tágulását próbáljuk nagyon egyszerű matematikával leírni. A feldobott kőnek az egyenlete, hogy azt mondja, hogy a gyorsulás az a G gravitációs állandó M tömeg, per R négyzet, hogyha erre a Föld középpontjától mért távolság. Ha ezt följük ennek a mozgásnak az energiája egységnyi tömegű részecskére, akkor ugye MV négyzet per 2 a mozgási energiája, mínusz Gm per R az a gravitációs potenciális energia, és ez összesen állandó. Vegyük észre, amikor R az nullához tart, tehát közeledünk a kicsihez, akkor ez végtelenhez tart. És ennek is végtelennek kell tartani, hát ezért van az, hogy a nulla környékén nagyon nagy a sebesség, tehát, és tök mindegy, hogy mennyi az E pozitív vagy negatív, ott a nulla környékén úgyis két végtelen szerepel, tehát nagyjából egyformák a mozgások. Ezért van, hogy azok a bizonyos táguló görbék, a kékek, zöldek, pirosak egyformán indulnak ott a origóból, akkor aztán később számít az E értéken, mondja meg, hogy vissza fognak térni, vagy nem fognak visszatérni. Tetszik látni, hogy az E pozitív, akkor az R tarthat végtelenhez, és akkor marad neki valamekkora sebessége. Hogyha az E negatív, akkor az R-rel nem tarthatunk a végtelenhez, akkor valahol meg kell állni, és vissza kell fordulni. Ha tényleg nullához közeledünk, akkor ezt itt elhanyagolhatjuk, mert tök mindegy, és akkor ebből ki lehet számítani a V négyzet, az ugye arányos akkor a 1 per R-rel. Már csak az a kérdés, hogy mennyi az M. És ez függ a anyagmodellen. A legegyszerűbb anyagmodell az a galaxispor volt. Kitölti, itt van egy gömb, van benne valahány atom. A gömb nagyobb lesz a tágulás, mert ugyanannyi atom van benne, tehát akkor a tömeg az arányos, a adott méretben levő tömeg az konstans. Akkor ezt az egyenletet meg lehet oldani, és akkor kijön, hogy a sebesség az ugye nem látszik, hogy 1 per gyökerrel arányos, és ebből kijön Kepler harmadik törvényének megfelelően az, hogy a méret köbe arányos a idő négyzetével, kijön az, hogy a sűrűség az 1 per t négyzettel változik, pontosabb konstansokat is beírtam, tehát ez egy nagyon egyszerű számítás. Nulla környékén így változik a sűrűség. Ez tehát a Friedman-féle modell, amikor azt mondtuk, hogy galaxispor tölti ki az űrt. Amikor Gamow a fizikai kozmológiát bevezette, tehát azt mondta, hogy az anyag, amikor sűrű volt, akkor meleg volt. Múltkor elmeséltem, hogy az azt jelenti, hogy bizonyos korszak előtt már a sugárzás dominált, mert annak nagyobb volt az energia. Akkor viszont az M-re már nem azt kell mondani, hogy az mennyi, az a térfogat szorozva a sűrűséggel, de a sűrűség az energiasűrűségből számítható. Az energiasűrűség meg sugárzása a T a negyedik M-nel arányos, ezt láttuk a múltkor. A T-ről meg tudjuk, hogy 1 per R-es, akkor a ról 1 per R a negyediken jön ki, azaz a tömeg, az 1 per R-es, behelyettesítjük ide, akkor egy másik típusú tágulási görbe. Tehát ahelyett, hogy R az tényleg a kétharmadik arányos lenne, akkor R az tényleg a gyökével. A sűrűség az továbbra is 1 per T négyzettel változik, csak más az együttható, hőmérséklet meg 1 per gyöktével. Ezek mind ismert számítások. Csak az embernek eszébe jut az az őrültség, hogy mi lenne, hogyha ez a sűrűség egy állandó lenne. Hát mi lenne? Őrület. Világegyetem tágul, de a sűrűsége ugyanannyi. Hogy csináljuk ezt? Formálisan beteszem ebbe a képletbe, hogy milyen képleteket kell nézni? Ezt, és ide az M helyébe beírom azt, hogy ró-szor R-köb. Itt van benne egy ró, ami állandó. Van benne egy R-köb, akkor van egy per R. Akkor azt kapjuk, hogy V négyzet arányos R négyzettel, azaz a V arányos R-rel. Ennek az a megoldás, hogy a méret az exponenciálisan nő. Hogyha olyan hülye anyag töltenék a világegyetemet, aminek a tágulás ellenére állandó a sűrűsége, akkor exponenciálisan gyorsuló tágulás jön neki. Az előbb épp azt okoskodtuk ki, hogy az a bizonyos túlhűtött vákumállapot, aminek már be kellett volna folyni egyik vagy másik gödörbe, de elfelejtett befolyni, az egy ilyen extra energiasűrűséggel bír, plusz energiája van az, mindenhol, és miközben a világ tágul, az ugyanúgy van, hiszen az egész térben, minden pontban ott van ez az eredeti vákumállapot, extra sűrűséggel. Az pont egy ilyen. És ez azt jelenti, hogy ekkor exponenciális gyorsul tágulás lép föl. Ez az az inflációs szakasz, amit az előbb berajzoltam a görbékbe. Tehát történetileg előbb volt a Higgs mező a részecske fizikából. Gauss és Steinhardt végig gondolták, hogy ez azt jelenti a tágulásánál, hogy van egy ilyen túlhűtött állapot. Ez olyan, mint amikor a vizet túlhűtjük. Lehűtjük nulla fok alá, már rég meg kellett volna fagyni. De ha nagyon finoman csináljuk, nem rázzuk és nincsenek benne szennyezések, akkor akár mínusz 7-ig is le lehet hűteni, mínusz 7 fokig, és még mindig víz. Kicsit megpiszkál, pillanat alatt megfagy és szétdobja az edényt. De a túlhűtött állapot, amikor nem ér el a termodinamikai egyensúlyt, mert éppen olyanok voltak a viszonyok, hogy nem indultak meg az oda menő folyamatok. Ez is egy ilyen állapot. A világegyetem tágulása hűti az anyagot, de nem ment végre az átmenet, aminek meg kellett volna lenni. Kiesett a termodinamikai egyensúlyba az anyag, túl volt hűtve. A túlhűtött állapot az állandó energia sűrűségnek felel meg, ez pedig exponenciális tágulást jelent. Végben, hogy az exponenciális tágulás. A számítások szerint ez az egész mi az, hogy számítások szerint a paramétereket a részecske fizikából veszük. Ennek a görbének az egyenletét, azt nem hasból rajzoljuk, hanem előveszük a részecske fizikában. Ott már a elektron tömegének, stb. Használat, magyarázatára használt görbéket. Azokban az adatokból ki lehet számítani, mehelyettesítve a világegyetem tágulását leíró egyenletekbe, hogy 10^-32 másodperc környékén volt ez. És körülbelül még egyszer annyi idő, tehát a nullától eltelt 10^-32, akkor még vártunk annyit, és az alatt a világegyetem egy adott kis gömböcskéje 10^50-szeresére felfúvódott. Tehát ezeket a görbéket, amiket én itt rajzolok, ezt nagyon elnagyoltan rajzolom. Ez az érték egy rövid idő alatt 10^50-szeresére nőtt meg. Hát azt már nem férne a papíron, tessék elkezdeni 10^50. Mekkora? Ami azt jelenti, hogy egy ilyen atommag méretű kis gömböcske az alatt a 10^-33 másodperc alatt fényév nagyságrendekre fúvódott föl. Hogyha addigra kialakult azon az atommag nagyságrendű gömböcskén belül a termodinamikai egyensúly, tehát minden pontja egyforma állapotú volt, az fölfúvódott, kaptunk egy hatalmas nagy gömböt, ami mindenhol egyforma volt. Ez aztán tovább tágulva, most már akkora lett, mint a mai világegyetem, sőt nagyobb sokkal, és ezen belül akárhol nézzünk körül, mindenhol ugyanolyan állapotokat látunk. Ez tehát az úgynevezett inflációs forgatókönyv, és ennek alapján nézzük meg, hogy ez miért magyarázza meg azokat a problémákat, amiket az elején felírtam. Először is azt gondoljuk meg, hogy meddig tart ez az állapot. Megint képzeljék el, itt van ez a túlhűtött vákumállapot. Tehát hőmérséklet lecsökkent, már át kellett volna alakulni az egyik vagy a másik gödörnek megfelelő állapotba, de még nem történt meg. És akkor egyszer csak elkezd átalakulni. Az azt jelenti, hogy itt-ott a térben hirtelen megjelenik egy buborék, ami már az újfajta állapotnak felel meg. Mint amikor hűtjük a vizet, és itt elkezd nőni egy jégkristály. Másik helyen szintén elkezd nőni egy jégkristály. Akkor nőnek. Meddig történik ez? Hát addig, amíg teljesen végben nem megy a fázisátalakulás. A fázisátalakulással kapcsolatban azt mindenki tudja, és itt is már egyszer volt róla szó, amikor a csillagokban zajló folyamatokat, a szupernova robbanás utolsó másodperceit követtük, hogy a fázisátalakulás során a hőmérséklet állandó. Mondjuk csökkent a hőmérséklet, elérkezünk a kritikus hőmérséklet, és akkor most végbe megy a fázisátalakulás, addig állandó a hőmérséklet, és utána aztán csökkent tovább. Ha most visszarajzoljuk ezt az egészet a hőmérséklet történetének a görbéjére, itt vagyunk ma. Ugye mondtam, hogy a Planck időben nem oda ment a görbe, ahova kellett volna. Viszont a számítások azt mutatják, hogy így módon viszont. A Planck időben tényleg a Planck hőmérséklet volt, nagy kő esik le a szívünkről, gravitáció, és akkor utána elkezdett csökkenni a hőmérséklet, az infláció megindult, és akkor konstans volt a hőmérséklet, addig, amíg az inflációnak vége nem lett, és onnan aztán csökkent tovább a hőmérséklet, és így elérkeztünk a mai állapothoz. Nyilván be lehet állítani az inflációs elméletben levő paramétereket úgy, hogy itt akkor megkapjuk ezt. De nem kell túlságosan sokat hazudni ahhoz, hogy ez tényleg a helyére illeszkedjen. Ezt a nehézséget tehát kimagyaráztuk. Hogy lehet kimagyarázni a simaságot? Hogy egy ilyen felfúvódás, egy tetszőlegesen rücskös amőbaszerű objektumot, hát lényegében a síkhoz közelévé visz. Ugye hiányzik hogy föl kell idéznünk a Friedman modellekből azt a gondolatot, hogy azok a önmagukban visszaroppanó vagy a végtelenség táguló görbék, azok nem csak az időbeli sorsát írják a világegyetemnek, hanem a térbeli alakját is. Azok az objektumok, amik visszapannak önmagukba, azok olyanok, mint egy lufi, tehát zártak, csak nem két, hanem háromdimenziós ilyen zárt felületnek felelnek meg. Tehát olyan, mint egy ilyen zárt gömb, ami fölfúvódik, aztán visszaesik. A zöld görbék, amik a végtelenségig mentek, azok meg olyanok, mint egy nyeregfelület, amik végtelenek. És a piros görbe az pedig olyan, mint az euklidesz, annak a tere olyan, mint az euklideszi sík. Most képzeljék egy nagyon girbe-gurbe valamit, ami hirtelen nagyon fölfúvódik. Hát akkor annak tetszőlegesen kis tartománya olyan sík lesz, hogy na. Tehát ez a 50-szeres tágulás, ez közel viszi a görbéket, ráviszi azokra a pirosokra. Emlékeznek, az volt a probléma, hogy ki a fene tette ott 60-tizedes pontossággal a piros görbe közelébe a világegyetemet. Hát az infláció. Ha nem volt rajta, rávitt a piros görbe, és utána a piros görbe mentén megy tovább a tágulás. Nem kell külön azt mondanázni, hogy marha nagy szerencse vitte oda a univerzumot kezdetben, hanem ez a dinamikai mechanizmus, az infláció, az rávitte oda. Kisimulás meg van magyarázva. Mi van a monopólussal? Hát, hogyha valamikor ez előtt, az inflációs korszak előtt létrejöttek a monopólusok, jött egy ilyen hirtelen higítás. 10 az 50-en szeres lineáris tágulás, az 10 az 150-en szeres térfogati hígítást jelentett. Tehát egy szerencsétlen monopólus, aminek mint ami volt egy köbméter, ennek most hirtelen 10 a 150-en köbmétere van. És majd hülye lesz pont a mi kis karikánkon átszaladni, aztán jelet adni, hiszen annyi hely áll a rendelkezésre. A mi általunk belátott világértelemben körülbelül 1/10 monopólus van. Tehát tiszterekkel a térfogatot kéne átszitálnunk, hogy megtaláljuk azt az ennyambat monopólus. Persze, hogy nem fog kattani a detektorunk néhány év alatt. Ez is megvan magyarázva. A horizont problémáknak már az előbb mondtam, hogy mi történik. Ugye kezdetben itt volt ennyi, abban a korszakban ennyi utat tudott megtenni a fény, tehát ez volt az, ami termodinamikailag egyforma volt. Ezen belül van egy ilyen kis tartomány. Az infláció fölfújt az egészet, ebből a pici tartományból lett ez, ez a ma látható világunk. De ez a sokkal nagyobb tartomány, ez mind egyforma hőmérsékletű. És ma a fény ennyi utat tud megtenni, tehát ennyit, és nem tudja bejárni a egyforma hőmérsékletű tartomány, még túl az eseményhorizonton, ameddig ellátunk, azon túl is még mindig ugyanilyen hőmérséket anyag van, azon még távolabb már lehet más hőmérséket, csak azt még nem látjuk. Ez a táguló modell megmagyarázta ezt a problémát is. Ehhez tehát ezt a speciális anyagot kellett segítségre hívni, de ezt nem a kozmológusok találták el, hanem a részecske fizikusan máshol megvolt, és az volt a zseniálitás, hogy ezzel a Higgs-vákummal, a túlhűtött Higgs-vákummal sikerült kimagyarázni néhány olyan nehézséget, amik elrondították a standard modellnek a szép ábrázatát, olyan esetlegesek voltak. Így most már nem esetlegesek. Hogyha belevesszük a standard modell forgatókönyvébe azt, hogy volt egy inflációs korszak, akkor ezek a problémák maguktól megoldódnak. Nyilván vannak még technikai nehézségek, be kell állítani a paramétereket. 20-valahány év, 25 év telt el azóta, az inflációs modellek is további egyre bonyolultabb verziója alakultak, de az, hogy volt infláció, abban lényegben már senki sem kételkedik. Most fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi történik azokkal a buborékokkal, amik keletkeztek. Hát ezt a anyagot hívják hamis vákumnak, vagy Higgs vákumnak, ezt a, amit kékkel rajzoltam, abban létrejönnek ezek a buborékok, amiben a valódi vákum, valódi át, mert mi éppen ebben élünk, ezt hívjuk valódi vákumnak. Tágulnak a buborékok, és közben az egész tér is tágul. És megindul a verseny. Na, ki lesz gyorsabb? Két eset van. Ha a buborékok tágulnak gyorsabban, akkor összeérnek. Ha nem a buborékok, hanem a tér tágul gyorsabban, akkor a tér győz. Az egésznek van egy hagyományos fizikai analógiája. Mindenki tudja, hogy ha a mágnest felmelegítjük, akkor elveszíti a mágnességét. Mit jelent ez? Ez Pierre Curie vizsgálta, mielőtt átment radioaktívba. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a vasban pici kis mágnestük lennének. Tehát a vas atomnak, az elektronjainak a spinjével kapcsolatos mágnességről van szó. Ha nagy meleg van, akkor ezek össze-vissza mozognak, teljes a katyvasz össze, és átlagosan nulla mágnesezettséget mutatnak. Hűtjük az anyagot, akkor elkezd összerendeződni, a szomszéd mágnestük úgy szeretnek elrendezni, hogy a párhuzamosak. Elkezd egy adott hőmérséket, amit Curie hőmérsékletnek hívnak, elkezd egy adott helyen összerendeződni párhuzamosan néhány mágnestű. A vas másik részén meg egy másik irányban elkezdenek ott összerendeződni. Ezek a tartományok nőnek. Aztán egyszer csak kitöltik a vasat, és ahol összeérnek, ott mi van? Ott van egy fal. Ott viszont a szomszéd mágnestük nem párhuzamosak egymással. Az mit jelent, hogy akkor nem az energetikai a legkedvezőbb állapotban vannak, az lenne jó, hogyha mindenki párhuzamos lenne. Kialakul egy ilyen domén, neve ugyan nincs, nem lehet rám domén nevet kérni, de kialakul egy ilyen domén, amiben párhuzamosak a mágnestük, a másik van meg másképpen, és kialakulnak a domén falak. A domén falak mentén energia koncentrálódik, mert ott akkor egymáshoz képest feszítve vannak. Olyan, mint hogyha amikor a kristályhibák vannak, ott, ahol összeérnek a kristálydarabok, ott kicsit meg van feszítve, az energia koncentrálódik. És az egyik domén erre, a másik arra, a harmadik amarra van orientálva, átlagosan megint nulla a mágnesezettség. Ilyen a közönséges vas. Mi történik akkor, ha én kívülről elrontom a szimmetriát, tehát amikor a vasat elkezdem hűteni, a meleg vasat hidegé, kívülről rákapcsolok egy gyenge külső mágneses teret. Akkor azt mondom a véletlenszerűen orientált mágneseknek, hogy nektek jó párhuzamos beállni a külső mágneses térrel, és az itten növekedni kezdő kis tartományban ugyanaz a irányítottság, mint a másikban. Nőnek, összenőnek, és az egész mágnesesre lesz, és így kapok egy darab mágneses vasat. Külső mágneses térben így lesz mágneses. Ez nem csak vassal történik, hanem vastartalma egyéb dolgokkal, például agyagokkal, és akkor vagy más ásvány anyagokkal, tehát például a régi cserepekben megtaláljuk az akkori mágneses térnek a nyomait, vagy amikor a kőzeteket vizsgálgatják, így fedezték fel, emlékeznek talán a lemeztektonikánál, az óceán fenék húzódik szét, és az akkori mágneses tér belefagyott a kőzetekbe. A forró anyag az össze-vissza mágnesesztődött, de a Földnek a gyenge mágneses tere bizonyos irányba megmágnesezte. Ez egész az ehhez hasonlít. Tehát ezek a tartományok, ezek a domének külső erőszak hiány, egyik ilyen lesz másik olyan. Milyenek? Hát itt most azt mutattam, hogy vagy pluszos, vagy mínuszos, tehát jobbra vagy balra mehettek a gödörbe, vannak bonyolultabb madarak, a többféle választási lehetőségük is van. Elkezdenek nőni, ezek a buborékok. Ha buborékok gyorsabban nőnek, akkor összeérnek. És a domének összeérnek, az egész ült végül betölti a mi közönséges vákumunk, illetve ennek a különböző versengő változatai. Egyikben plusz irányba egyik gödörbe ment, a másikban másik gödörbe. Közben falak vannak. A falak mentén, hogyha folytonosan megy át ez a mező, ott akkor nem az alapállapotban van. Ki lehet számítani a falvastagságot, a falban koncentrálódó energiát. Ennek a falnak továbbra is megmarad az antigravitációs tulajdonság, amiről az előbb beszéltünk, hiszen ott a fi nem nulla. Ha ezt megközelíti egy űrhajó, hogy visszapattan róla, mintha taszítaná. Másrészt, hogyha ezen átmegy a fény, azon szóródik speciális módon, mint hogyha ha olyan vastag nylon fólián menne át a fény, akkor kicsit zavaros lesz mögötte levő dolog. Ki lehet számítani, hogy mit látunk akkor, hogyha mögötte levő csillagokat vagy galaxisokat nézünk, és közben van egy ilyen doménfal. Hát nem látunk ilyet. Hát az egyik oka annak az lehet, hogy marha massza vannak a doménfalak. Amiről az előbb beszéltünk, hogy az egész belátható világunk az belül van egy ilyen doménen belül. Ha majd múlik az idő, akkor egyre messzebbre látunk, és egyszer csak meg fogunk látni egy ilyen doménfalat, amit úgy fogunk észrevenni, hogy bizonyos irányokban nagyon furcsán néznek ki a galaxisok, mert a fényük valahogy a doménfalon egy kicsit eltérül, meg mindenféle furcsa dolog történnek vele. És akkor rájövünk, hogy arra, mint hogyha egy ilyen rücskös ablakon átnéznénk, ott arra valahogy más a mögötte levő világ értem át, az a doménfal. Ez az egyik eset. Nem túl valószínű. Viszont mi történik, hogyha a világegyetem tágulása gyorsabb, mint a buborékok tágulása? Akkor a buborékok sose érnek össze. Ez a hamis vákum, ez az ősanyag, ami termodinamikailag a világegyetem eredeti korszakában volt, az most is itt van körülöttünk. És ebben itt nő egy buborék, és abban, ami általunk belátott kis világ, az ott van. Ott van egy másik buborék, innen soha nem tudunk eljutni, hiszen a fény az csak ennyi utat tesz meg a világegyetem kor alatt, és ezek gyorsabban távolodnak egymástól, mint a fénysebesség. És ez egy másik világ, egy másik buborék. A végtelenül táguló nagy semmit kitölti ez az ősanyag, és most is itt van, körülöttünk, hát egy kicsit messze, de itt van, és kitölti a világot, és ebben egy ilyen esetleges kis helyi fluktuáció az a mi világunk, pontosabban ez a buborékunk, és a buborékban ott vagyunk mi valahol. És nyilván senki nem tiltja meg, hogy most itt aztán kipattanjon egy újabb buborék. Emlékeztem többször a steady state modellt, ugye? Fred Hoyle-nak a szintén esztétikai alapon kiakoskodott elmélete volt, hogy a világegyetem mindig egyforma. Tehát nem csak, hogy mindenhol egyforma egy adott pillanatban, hanem mindig egyforma. Eredetileg ugye azt mondta, hogy távolodnak a galaxisok, köztük anyag keletkezik, hát milyen formában. Különböző verziói voltak, egyik verzióban azt mondja, hogy egyenletesen elosztva, másikban azt mondja, hogy ott, ahol már van, tehát akkor maguk a galaxisok híznak. Másrészt azt mondja, hogy ott, ahol nincs, hogy ne legyen akkor a különbség, tehát a galaxisok közötti térbe, időnként egy-egy atom keletkezik. Egy atom volt a kandidátus annak, hogy milyen formába keletkezik. Most az atomról tudjuk, hogy jó bonyolult objektum. Jó, akkor egy proton. Az is bonyolult, összetett. De hát ahhoz meg kell rögtön egy elektron is. Ez a modell, ugye egy steady state, az láthatóan a homlok egyenest ellent, és óriási küzdelmeket folytatott a nagy bumos modell. Hát vagy steady state, vagy nagy bum. Ez a modell dialektikus szintézise a kettőnek. Ez egyszerre steady state, és egyszerre nagy bum. Tessék elképzelni, itt a világegyetem, és az egész az nagyjából egyforma, mindig úgy néz ki. Ott betölti ez a hamis vákum, ez az ősanyag, ami nem csak ős, hanem most is itt van, meg majd anyag is lesz, és ebben mindig pattognak ezek az új kis buborékok. És egy-egy ilyen kis buborék eljátszhatja a maga ősrobbanását. Ennek volt egy kezdő pillanata, tágú, stb. Belső geometriáját le lehet írni. Attól függ, hogy milyen kezdő paraméterekkel indult, lehet, hogy tágul és összeomlik, lehet, hogy gyorsan kitágul nagyon nagyjá, lehet, hogy éppen a megfelelő ütemben tágul, hogy vagy se túl, nem túl gyorsan szórja szét az anyagát, se nem omlik össze, és ezért még struktúrák is létrejöttnek benne, és később elkezdhetnek csodálkozni, miért pont ilyen a világuk. És miközben ezek helyileg lejátszák az ősrobbanásokat, az egész a steady state. Ez egy csodálatos dialektikus szintézis ennek a kétféle elméletnek. Sőt, hogyha még az ember hozzáveszi ezeket az antropikus problémákat, hogy hát milyen marha szerencsénk van, hogy a paraméterek a részecske fizikában, meg az erős kölcsönhatásnál értelmesen olyanok, hogy például a csillagok tudnak szerint szintetizálni, emlékeznek erre a véletlenre. Innen már csak egy kicsit kell módosítani ezen a modellen. Tessék elképzelni, hogy a különböző buborékokban ezek a fizikai paraméterek egy kicsit mások. Mondjuk az elektron töltése, vagy a erős kölcsönhatás erőssége, ez is valamiféle paraméter, nem egy a világba beírt univerzális állandó, hanem mondjuk ennek a kezdő buboréknak, a sugarának a reciprokával arányos, mit tudom én, szóval valami ilyesmit el lehet képzelni. Tehát valami paraméter dinamika helyi véletlentől függ. Akkor a különböző kipattanó buborékokban más-más a fizika. És a táguló világban, ami steady state, tehát végtelen ideje létezik és végtelenségig pattognak benne ezek a buborékok, miközben az egészet kitölti ez a hamis vákum, mindegyik buborékban más-más a fizika, és némelyik elég sokáig létezik, és némelyikben elég szerencsésen jönnek össze a paraméterek ahhoz, hogy ott például lehetnek csillagok, megindulhat a magfúzió, emlékeznek, volt egy ezrelék plusz-minusz, hogy egyáltalán a csillagok ne robbanjanak szét, hanem induljon benne a magfúzió, és még a többi paraméterek is szerencsések, és 5 milliárd évig a csillagok tudnak melengetni életet, és az ember aztán rácsodálkozhat, hogy milyen marha nagy szerencséje van. Ebben a modellben ez is belefér. Ez egy nagyon pofás és gusztusos modell. És most már csak a végén még egy dolgot szeretnék hozzá elmondani a 6-os fóliáról. Igen, ez az. Az antropocentrikus világkép visszavonulását szeretném itt összefoglalni. Ugye kezdetben voltam én a világ közepén. Aztán rájöttünk, hogy én nem a világ közepén vagyok, hanem a világ közepe kerül keringek. Aztán rájöttünk, hogy több csillag van, mert annak a közepén, a tejútnak a közepén van a nap. Aztán rájöttünk, hogy a nap nem is a közepén van. Aztán rájöttünk, hogy sok-sok galaxis van, és ezek távolodnak így egymástól. És akkor eljutottunk egy ilyen modellhez, hogy itt van ez a nagy, végtelen, mindent kitöltő hamis vákum. Abban itt-ott vannak buborékok, és az egyik buborék belsejében, egy viszonylag kis zónában vannak ezek a galaxisok, abban olyanok a fizikai paraméterek, hogy én lehetek, és ott az egyik galaxisnek a széle mellett van a nap, és a körül keringünk mi. Ugye tessék érezni, hogy mennyire visszavonult az antropocentrikus világkép. A következő hetekben még arról is lesz szó, hogy majd még az is kiderül, hogy az az anyag, ami minket alkot, az a ennek a kis világegyetemnek még nem is a domináns anyaga, hanem egy ilyen 4%-os mellékes anyaga. A végén az ember már így fog elkullogni, de akkor inkább legyünk arra büszkék, hogy ennek ellenére mindenre rá tudtunk jönni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.